nem játék. Budapest Sport Podcast. Gólok, pontok, sikerek és csalódások, adatok és üzlet, izmok és pszichológia. Aki a budapesti, a hazai és a globális sportról, sportolókról és trendekről mindent tudni akar, annak nem játék. Budapest Sport Podcast.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest Főváros Önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Bruckner Gábor vagyok, és ezúttal két vendégem is van. Henz Zsuzsanna, a főpolgármesteri hivatal sportosztályának vezetője, valamint Csütő Anna, szociológus, a Datalyze Research Kft. Ügyvezetője. Szeretettel köszöntelek benneteket a stúdióban.
És köszöntünk mindenkit.
Sziasztok.
No hát a témánk Budapest sport élete lesz, méghozzá annak apropóján, hogy a Datalyze a főváros megbízásából készített egy kutatást a lakosság helyi sportolási szokásairól, a szabadidős lehetőségekről, a trendekről, miközben elkészül Budapest sport koncepciója is. Hát azt rögzítsük az elején, hogy egyetértetek, hogy ebben a beszélgetésben arra nem lesz lehetőség, hogy mélységben minden részletre kiterjedően beleássuk magunkat ezeknek a szakmai agyagoknak a rejtelmeibe. Arra viszont igen, hogy néhány súlyponti kérdést érintsünk, és szemezgessünk részint a kutatás, részint pedig a sportkoncepció legérdekesebb megállapításaiból, a fejlesztési irányokból. Kezdjük is mindjárt egy gyors összegzéssel. Ti hogy látjátok, milyen irányba tartanak a sportolási szokások ebben a bő másfél milliós városban? Van-e idő, van-e pénz, van-e infrastruktúra, és nem utolsó sorban van-e szándék arra, hogy az emberek keftelésből az egészségük megőrzéséért, vagy egyszerűen csak kikapcsolódásképpen rendszeresen mozogjanak? Zsuzsanna.
Igazából nagyon nehéz a kérdés, mert ugye látható, hogy nagyon sok összetevőből áll ez a folyamat. Sportlétesítmények vannak, azonban egy külön kérdés az, hogy ezek elérhetőek, hozzáférhetőek mindenki számára, vagy egy szűk szegmest szolgálnak ki. Úgyhogy igazából azt tudom mondani, hogy vannak létesítmények, viszont ezeknek a hasznosítása, használata még fejlesztést igényel. Tehát ugye az egész koncepciónak a lényege itt a Fővárosi Önkormányzat berkein belül is a szabadidős sportolásnak a népszerűsítése elsősorban, és ez a mindenki sportját kívánja kiszolgálni. És a mindenki sportjához ugye hozzátartozik, hogy legyenek lehetőségek, legyenek alkalmak, ugye, ahogy te is mondtad, legyen idő, legyen infrastruktúra, legyen egy jó szervezettség, tehát ennek az egésznek kell így összeállnia. Mi pont azon fogunk dolgozni, és ez a koncepció is arról szól, hogy a meglévő lehetőségeink, amik vannak, ezeket használjuk ki jobban. Úgyhogy én azt mondom, hogy rengeteg olyan lehetőség van, ami adott, csak még nincsen betöltve, vagy nem úgy van esetleg betöltve, ahogy mi egy reális vagy egy szép világban ezt elképzeljük. És éppen ezért az egész koncepció arra összpontosít, hogy az együttműködéseket erősítsük, és a Fővárosi Önkormányzatnak pont ebben lehet az összefogó szerepe, hogy azt a rengeteg szereplőt, aki itt a főváros sportjáért tud tenni, vagy lehetőséget tud biztosítani, egy olyan együttműködésre hívjuk, amivel erősíteni tudjuk ezeket a tényezőket. Nekem van létesítményem, nekem van az adott szolgáltatásom, nekem sportszakemberem van, nekem egy kommunikációs képességem, akkor ezt tegyük össze, és ebből érjen oda az emberekhez ez a lehetőség. Én egyébként úgy látom, hogy a lakosság részéről egyre nagyobb igény van a sportolásra. Most is belehozhatjuk azt, hogy a COVID miatt, ez is egy dolog, itt van, akit inkább ösztönzött arról, hogy sportoljon, valaki inkább a fizikai aktivitás az teljesen így lekerült a repertoárról, de általánosságban elmondható, hogy sokkal tudatosabban az emberek vágynak erre, tehát eleve ugye itt a munkamennyiség is sokkal inkább nőtt, az a diszkrecionális szabadidő, amit ők fel tudnak használni, ez egyre szűkebb, tehát hogy így tervezetten kell nekik a sportolást beilleszteni így a napirendbe. És éppen ezért fontos, hogy minél több lehetőség, minél több hely, minél több esemény legyen számukra. Mindegy most, hogy ez egy informális sportolás, tehát felveszem a cipőmet és kimegyek futni egyet, vagy egy formális sportolás, tehát hogy szervezett kereteken belül történik, edző irányításával, csapatban, nem csapatban, tehát ezek igazából nem is lényeges kérdések, hanem az a lényeg, hogy az embereknek van erre igénye, és igazából ezt kell segítenünk ezzel a koncepcióval. És nagyon szépen ugye a kutatás is erre hozott nekünk eredményeket, trendeket, információkat, úgyhogy ebből mi tudtunk így ügyesen együtt dolgozni, hogy akkor mi is az, amire igény van, és akkor erre milyen választ tudunk adni.
Hát és hogy látja ezt a kutató, a szociológus?
Mi úgy látjuk a kutatási eredmények alapján szintén, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a budapesti sportolási lehetőségek, illetve a közterületi sportolási lehetőségek iránt. Jellemzően inkább a fiatalabbak, illetve a kicsit idősebbek, akik már ugye nem olyan elfoglaltak, azok, akik szívesen sportolnak ilyen helyszíneken. És a legtöbb esetben elégedettség is van a helyszínekkel. A legnagyobb igény arra lenne, hogy még több ilyen helyszín legyen, még nagyobbak ugye a zsúfoltság csökkentésére. Az is látszik, hogy akik rendszeresen sportolnak, egyszer általában a több sportágat is űznek, tehát szívesen látogatnak meg adott esetben több helyszínt is, hetente többször is sportolnak, és szintén látszik az is, hogy a COVID alatt ez változott, ugye főleg a szabadtéri helyszíneknek a használata, ez erre való igény az erősödött, és ami még érdekes, hogy ezt nem csak egy sportolásnak tekintik sokan, hanem egy rekreációs tevékenységnek is sokak számára fontos az is, hogy lehessen pihenni esetleg családdal, meglátogatni a helyszínek, a gyerekeknek is legyenek lehetőségeik. Szóval egy egészen komplex szolgáltatási igény van, amivel mindenképpen érdemes foglalkozni. Hát az is kiderült a kutatásokból, hogy a legtöbben azt gondolják, hogy ez a fővárosi önkormányzati intézményeknek a feladata, ezeknek a lehetőségeknek a biztosítása. Tehát van arra igény, hogy önkormányzati források volt cselekvésekből közterületen még több lehetősége legyen a budapestieknek.
Erre én rá is csatlakoznék, igazából pont a fővárosnak így a teljes irányelve arra épül, hogy visszaadjuk a tereket az emberek számára, és ne egy elkülönített résznek, vagy egy adott tevékenységnek legyenek ezek a terek átadva, hanem tényleg jöhessenek az emberek pontosan ezekre a rekreációs tevékenységek eltöltésére, sportolásra, és ezen alapelv mentén tudunk mi is minél inkább fővárosi tulajdonú közterületeket így élettel telivé varázsolni, különböző sporteseményeket vagy lehetőségeket odavinni, úgyhogy ebből a szempontból jó is, hogy egy ilyen igény jelentkezik, amire tudunk egy választ adni, mert van erre a fővárosi önkormányzat is lehetősége, hatásköre, illetve egy teljesen központi víziója is, hogy mi ezt szeretnénk elérni.
Na hát beszéljünk egy kicsit a kutatás legérdekesebb megállapításairól, és ugye szögezzük le, hogy az egész vizsgálat elsősorban a szabadidős, nem pedig a versenyszerűen sportolókat vette célba, tehát a szabadidős sportolókat. Kezdjük azzal, hogy mennyit mozognak a fővárosiak. Hogy állnak ebben a mondjuk így versenyben egymással a nemek, tehát a nők és a férfiak, milyen a korosztályi megosztás, milyen differenciák figyelhetők meg esetleg az iskolai végzettséget nézve. És egyáltalán arról lehet-e bármit mondani, hogy ez a helyzet ez javul, stagnál, vagy esetleg romlik?
Alapvetően mi trendeket olyan módon mértünk csak, hogy az online médiában lévő beszélgetéseket vizsgáltuk. Ez alapján látszódik az, hogy a COVID alatt
egyértelműen... Bocsánat, mekkora minta alapján készült ez a kutatás?
Kétféle módszertannal készült a kutatás. Először egy nagy feltárás volt, online média beszélgetések alapján, ez 60 ezer beszélgetés jelent. A teljes médiában, közösségi oldalakon, mint például a Facebook, vagy különböző híroldalak, blog felületein gyakorlatilag minden releváns említés az online tér ebből vizsgálatra került, és utána ez alapján készült egy reprezentatív 1000 fős kutatás egy online kérdőíves adatfelvétellel a rendszeresen sportolók körében. A rendszeresen sportolók körében ugye ezt a kérdőíves kutatást most csináltuk először, reméljük, hogy ez egy folyamatos adatfelvétel lesz majd, és ugye így látunk trendeket is, és egyelőre a pillanatfelvételt látjuk ez alapján, viszont a beszélgetéseket 2019-től vizsgáltuk, úgy ugye lássunk valamit a COVID időszakból is, illetve az előtte lévő időszakból, és beszélgetések alapján egyértelműen látszik, hogy nő az érdeklődés, tehát hogy van egy ilyen trend, hogy egyre fontosabbak a budapestieknek ezek a szabadtéri közterületi sportolási lehetőségek. A demográfiát tekintve az látható, hogy egy kicsit több férfi van, aki rendszeresen sportol, és ők azok, akik általában önállóbbak, tehát kevésbé sportolnak edző irányítása alatt. Ugye a nőknél kedveltebbek a jóga, vagy különböző ilyen fitness edzések, amiket edzők vezetnek. Az is látszódik, hogy a szabadtéri fitness parkok nagyon népszerűek, egyre népszerűbbek, sok fiatal használja ezeket. Korosztály tekintve az is látszik, hogy a gyakorlatilag 40 fölött, valószínűleg egészségmegőrzés céljából is, illetve valószínűleg akkor egy kicsit több szabad ideje van az embereknek, ugye adott esetben akár munkahely, vagy ugye kevesebb családi kötelesség van már, akkor megint intenzívebben mozognak, és keresik ezeket a lehetőségeket.
Ami az iskolai végzettséget illeti, én azt láttam ebből a kutatásban, hogy a felsőfokú végzettségűek körében népszerűbb a sportolás, mint a,
igen,
mint az alacsonyabb.
Jellemzően a magasabb végzettség és a státusz, magasabb sportolást, illetve sport.
Ez összefügg az anyagi helyzettel is esetleg?
Összefügg az anyagi helyzettel, azt látjuk, hogy átlagosan 20 000 forintot költ egy budapesti sportoló. Ebben benne van a bérlet, esetleg az edzőnek a díja, öltözködésre való költés, ugye ez mindenképpen jelent egy költséget, bár ugye itt van rengeteg olyan ingyenes sportolási lehetőség is Budapesten, amiket azok is igénybe tudnak venni, akiknek egyébként ele nem lenne kerete, de azért alapvetően azt el lehet mondani, hogy a végzettség és a státusz növekedésével nő a sporttudatosság, ugye itt valószínűleg ebben egy edukáció is benne van. A rekreáció, az egészségmegőrzés és a sportos életmód egyre fontosabb.
A fővárosi sportkoncepció szlogenje úgy szól, hogy ne állj meg, sportolj. Hogy kell ezt értenünk egészen pontosan? Kik ne álljanak meg, mikor ne álljanak meg, meg miért ne álljanak meg?
Igen, itt nagyon sokat tanakodtunk a sportkoncepciónak a címén, hogy mégis mi lehet az a cím, ami igazán kifejezi azt, hogy mit szeretnénk, és a ne állj meg sportolj, az azt mutatja meg, hogy egészen kicsikortól, egészen időskorig a sportolás ne álljon meg, tehát hogy az életen átívelő sportolás lehetősége az mindenkinél ott legyen, és ez például, hogyha akarat van is mellette, akkor legyen mellé olyan tevékenység, olyan lehetőség is. Tehát hogy igazából arról szól, hogy mindenki, a mindenki sportjáról szól, mindenki nyugodtan sportoljon, ne fogja vissza magát, és remélhetőleg ez az egészségügyi mutatókban is majd meg fog mutatkozni.
Ti hogy látjátok egyébként, hogy melyek a legnépszerűbb sportágak, amelyeket a lakosság szabadidős, egészségmegőrző jelleggel a leggyakrabban űz? Hát én magamtól azt mondanám, hogy a futás, a biciklizés, az úszás, labdajátékokban a foci, meg a tenisz, jól gondolom?
Igazából pontosan jókat mondtál, a futás az egy olyan dolog, hogy nagyon könnyen elérhető, tehát éppen ezért nagyon sokan választják ezt, nem kell úgy beosztani az időt, bármikor, amikor éppen úgy adódik, akkor az ember ki tud menni. Költségigényesen magas, futópályákban azért a főváros egészen jól el van látva, úgyhogy ebből a szempontból ez egy mindenképpen kiemelt. Ha csapasportokat nézünk, akkor természetesen a labdarúgás, ez is egy olyan sportág, amihez ugye mindenki ért, úgymond, de ez is egy könnyen űzhető és egy nagyon közkedvelt, úgyhogy mi is azt látjuk, hogy ezekre van leginkább igény, akár egy kis helyi klubról beszélünk, akár egy önszerveződő csapatról, akkor leginkább ezeket keresik.
A kutatás milyen eredményeket mutat ez ügyben?
A kutatásból is ez derült ki, ami érdekes volt, hogy bár az úszás népszerű volt, tehát sokan űzik, de tipikusan nem űzik rendszeresen, tehát csak alkalmanként látogatnak meg úszodát. A leginkább rendszeresen űzött sport a futás, és emellett a különböző fitness edzések voltak, akár edzőteremben, akár szabadtéren nagyon népszerűek.
A kutatás, meg persze a koncepció is kitér a szabadidős sportolók rendelkezésére álló fővárosi sportlétesítményi helyzetre. Hogy állunk ez ügyben? Azt ugye tudjuk, meg látjuk, hogy stadionok, meg sportcsarnokok gombamód épültek az elmúlt években, de épültek-e futópályák, létesültek-e konditermek, illetve a versenysportot szolgáló létesítményekbe beengedik-e azokat, akik csak úgy magukban vagy a partnerükkel szeretnének mozogni?
Igen, itt ez egy nagyon jó kérdés, mi a 23 kerületet hívtuk segítségül erre, mert ugye a kerületi tulajdonban, illetve a fővárosi tulajdonban vannak olyan létesítmények, sportlétesítmények, amelyek mindenki számára elérhetőek tudnak lenni, és így a közfeladat ellátást, az ingyenességet olyan nagyon nagy kedvezménnyel történő hozzáférést lehetővé tudják tenni. És egy 2021. évi kerületek körében végzett felmérés alapján 593 sportolás végzésére alkalmas területet tudtunk azonosítani.
Bocsánat, azt tudjuk esetleg, hogy nem tudom, 10 éve korábban ez mennyi volt, vagy hogy ez nő ez a szám? Azt tudjuk, hogy rengeteg focipálya például megszűnt, arra emlékszem, még a rendszerváltás körüli időkben, vagy rendszerváltás megelőző időkben szinte minden vállalatnak, gyárnak voltak sportlétesítmények, klubjai, focipályái, és már ezek lényegében eltűntek.
Létesítményekben azoknak a száma emelkedett, leginkább itt mondom a stadiont, ami inkább az élsportot szolgálja ki. A szabadidős sportolás tekintetében inkább az látható, hogy egy meglévő telephely több funkciót ölel magába, tehát a szolgáltatás csomag nőtt. Ahol esetleg csak egy futópálya volt, az már mostanra biztosan kiegészült egy crossfit pályával, esetleg egy olyan ilyen szabadtéri sportási lehetőséggel, ami még tudja erősíteni ezt a futást. Tehát inkább azt látjuk, hogy a meglévőek, amiket feltérképeztünk, ezeknek így a funkciója és a szolgáltatás az, ami bővült.
Mi úgy látjuk, hogy igazából a legpatinásabb intézmények a legismertebbek és leghasználtabbak, tehát valószínűleg sok olyan kis helyszín van, aminek még lehetne úgy dolgozni a szolgáltatásain, vagy akár az ismertségének a növelésén, hogy többen használják. Az atlétikai centrum az, amiről sokan nem tudják, hogy egy nyitott intézmény, a Margit-szigeti atlétikai centrum. Ez egy nyitott intézmény, amit bárki használhat, nem csak profi versenysport vagy csapatsport esetén, hanem szabadon látogatható. A Margit-szigeti futókör az, amit a leginkább ismernek sokan, és használják is, és ugye benne van a fejekben. Illetve a Városligeti műjégpálya egy érdekes helyszín, mert sokan szeretik, sokan használják, sokan ismerik, de kevesebben kötik össze direktbe a sportolással, az inkább egy ilyen élményszerző, barátokkal, családokkal való programhelyszín.
Vizsgáltátok azt is, hogy az emberek mennyit költenek sportra. Ez is érdekelne, de inkább az, hogy ez az összeg ez nő-e a múlthoz képest, vagy pedig éppen kevesebb lesz.
Itt rendeket nem vizsgáltunk, ugye, mert ez egy most egy egyszeri adatfelvétel volt, ahogy ilyet tudtunk nézni. Hát én biztos vagyok abban, hogy nő a költés, mert itt ugye alapvetően egy általában megfigyelhető a tudatosságnak a növekedése ezen a téren, és ugye értelemszerűen, hogyha valami fontos lesz, akkor arra többet is vagyunk hajlandóak költeni.
Érdekes eleme a kutatásnak, hogy a budapestiek milyen gyakran járnak sporteseményeket nézni, és hogy melyeket tartják a legnépszerűbb sportágaknak. Viszont még mielőtt erről beszélnék, kíváncsi lennék arra, hogy miképpen ítélitek meg a fővárosi élsport helyzetét. Ugye sokszor elhangzik, és teljes joggal, hogy a korábbi Budapest centrikusság után mostanra vidékközpontú lett az élsport. Ez a futballra egyébként nem feltétlenül igaz, de például a kézilabdára és a kosárlabdára, a két másik népszerű csapatsportra mindenképpen Budapestről lényegében eltűntek, vagy nagyon-nagyon minimális számban vannak csak élvonalbeli csapatok. Van-e valamiféle elképzelés, egyáltalán lehetősége a fővárosnak arra, hogy ez a helyzet megváltozzon?
Hát igen, ugye ez egy központi elképzelés és egy központi irány, ami most itt a vidéki fejlesztést és fejlődést irányozta meg. Mi abban tudunk előrelépni, vagy abban tudunk esetleg fejleszteni a szabadidősport és az élsport kapcsolatán, hogy azok a nagy kiemelt nemzetközi sportesemények, amelyeknek Budapest ad helyet, ezeknél az eseményeknél mindenképpen megpróbáljuk hozzá csatlakoztatni azt a szabadidősport jelleget, ahol az emberek nem csak a passzív sportfogyasztást fogják tudni a nemzetközi események alkalmával megtapasztalni, hanem esetleg már ki is tudják próbálni ezeket a sportágakat. Itt gondolok akár magára egy meccs napra, vagy egy eseménynek a napjára, vagy az előzetes események, amik felvezetik, hogy érkezni fog itt most hozzánk egy olyan e-sportesemény, amit sokan fognak nézni, azt egy ilyen felvezető, többszöri alkalmú esemény vagy sportlehetőséggel szeretnénk kiegészíteni, úgyhogy mi azt látjuk, hogy a meglévő rendszer, ami egy központilag elgondolt rendszer, ezt próbáljuk finomítani, puhítani, tehát a fővárosnak az irányvonalát valamilyen szinten ráilleszteni.
Nézzük újra a kutatást, tehát milyen eseményekre járnak, vagy járnának a legszívesebben, a leggyakrabban a fővárosiak?
A rendszeresen sportolóknak a negyede látogat ilyen rendezvényeket évente
tehát
többször.
Tehát a sportolási igény nem feltétlenül függ össze az élsport kedvelésével.
Összefügg, itt kifejezetten a sport, élsport rendezvények látogatását vizsgáltuk, tehát ha például valaki otthon néz, vagy barátokkal esetleg egy egyéb helyszínen sportot, ugye sokan vannak ilyenek, azt nem, tehát itt kifejezetten a helyszíni megtekintése a rendezvényeknek. Itt azt láttuk, hogy a rendezvény látogatóknak több mint 60% a labdarúgás megtekintése céljából jár ilyen rendezvényre, emellett népszerű volt a kézilabda, illetve a hoki.
Szintén érdekes az a kutatásban feltett kérdés, hogy kinek a dolga, vagy kinek a feladata lenne a körülmények javítása, a fejlesztés. A vizsgálatban résztvevő válaszadók szerint, ugye erről már volt szó az előbb, ezt már említetted, elsősorban a kerületi, másodszorban pedig a fővárosi önkormányzat dolga ez, és ebben a rangsorban például csak 6. helyen áll a kormány. Vagyis a lakosok szerint mindenek előtt helyben kell áldozni az infrastruktúrára, a szabadidős sport támogatására. Ti hogy látjátok, hogy van erre kapacitás, meg van forrás?
Az is jó kérdés, hogy kapacitás, meg forrás, illetve hogy hatáskör van erre. Ugye a fővárosi önkormányzatnak megvannak azok a kötelező feladatai, amiket el tud látni, emellett rengeteg önálló feladatot is felvesz és ellát, tehát egy ilyen buzgó, lelkes, szervezői attitűddel azért sok egyebet is el tud látni a fővárosi önkormányzat, de rengeteg olyan létesítmény, rengeteg olyan rendezvény van a fővárosban, amire nincsen sajnos hatáskörünk. Tehát hiába szeretnénk ott egy teljesen másik irányba például elmenni, akkor ezt nem feltétlenül tudjuk megtenni. Úgyhogy erre mondtam azt, hogy igazából a koncepció az együttműködésre próbál összpontosítani, mert nagyon sok olyan eset van, hogy állami tulajdonban lévő létesítményben mégis be tud a főváros valamilyen szinten jutni, és mégis tudott valami olyan értékteremtő szabadidősport tevékenységet végezni, vagy adni az emberek számára, ami jó lehet. Ugyanezt tudom mondani az események tekintetében, ha már a fővárosi önkormányzat a szervező bizottságban legalább tudja képviseltetni magát, akkor azokat a kisebb gondolatokat, irányokat be tudja ültetni a szervezésbe. Tehát azt tudom mondani, hogy nagyon sok esetben a hatáskör nem feltétlenül van a fővárosi önkormányzatnál.
De ha lenne hatáskör, pénz lenne?
A pénzügyi helyzet is ugye úgy néz ki, hogy évente egy költségvetést elfogad a tárgyévet megelőző évben a fővárosi önkormányzat. Ez a költségvetés ugye ez változó. Most nagyon sok esetben ugye itt nézzük a Covidot, vagy nézzük a egyéb megszorításokat, tehát nagyon sok olyan bevétele nem érkezett meg a fővárosnak, amit tudott volna erre szentelni. Tehát, hogy teljesen más léptékek ezek, hogy melyik évben mennyi pénzünk van esetleg a sport fejlesztésére vagy fenntartására. Az biztos, hogy vannak olyan eleve törvényben meghatározott feladatok is, például a helyi sportszövetségeknek, szakági sportszövetségeknek és sportszövetségeknek a támogatása, amelyek ugye itt helyi szinten működnek, és nagyon sok esetben a működésük nem is fenntartható a saját bevételeikből. Tehát van olyan szövetség, aki mondjuk a 30-40%-át meg tudja teremteni a működésének akármilyen egyéb tagdíjból vagy bevételből, de van olyan szövetség, amik teljesen például a fővárosnak a támogatására szorul. Tehát mindenképpen ezek biztosítottak, ezek a támogatási formák, a mértéke viszont évente változik, úgyhogy azzal próbálunk így segíteni, amikor az összeg mondjuk kevesebb, akkor olyan szervezési vagy egyéb módon próbáljuk segíteni a szövetségeinket, esetleg költségcsökkentés, hogy a működésüket ez ne befolyásolja, ne veszélyeztesse.
Ehhez a témához kapcsolódik, hogy a megkérdezettek legnagyobb hányada elégedett a fővárosi sportolási lehetőségekkel, legalábbis többen elégedettek, mint amennyien elégedetlenek. Tehát olyan baj ezek szerint nincs. Valóban erre az eredményre jutottatok? Így látjátok?
Igen, a megkérdezés alapján, illetve a beszélgetések alapján is látjuk, ugye különösen az online médiában vagy social médiában nagyon szeretnek panaszkodni az emberek, tehát amikor ilyen kutatásokat csinálunk, általában azzal szoktunk közdeni, hogy a rengeteg palasz és ventilálás között megtaláljuk az egyéb tartalmakat. Itt viszont azt láttuk, hogy ott, ahol beszélgetnek ezekről a létesítményekről, lehetőségekről, vannak persze ilyen panaszgócok, de egyébként nagyon sok a pozitív tapasztalat és élmény. Tehát alapvetően inkább pozitívan állnak hozzá ezekhez a lehetőségekhez, és elégedettek, ami látszik, hogy leginkább infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség, legtöbbször olyanokra, amik azért talán kisebb beruházásból is megoldhatóak, tehát például tisztálkodó helységek, öltözők, vagy ezeknek a felújítása, ezek voltak a legfontosabb igények a legtöbb létesítmény
esetében. Én azt akartam pont kérdezni, hogy akik elégedetlenek, azok mivel elégedetlenek, hogy kevés a lehetőség, kevés a helyszín, hogy ezek a helyszínek nem megfelelő állapotúak, esetleg messze vannak a illető lakóhelyétől.
Két olyanok volt, ami nagyon pozitív volt, hogy a távolmaradásokat, tehát hogyha valaki nem használja létesítményt, a legtöbben nem abba jelölték meg, hogy nem tetszenek nekik a helyszínek, az időhiány az mindenképpen fontos volt, illetve a nagy távolság, ugye ez is összekapcsolódik azzal az igényel, hogy legyen több ilyen helyszín, mindenki számára legyen a lakóhelye közelében elérhető sportolási lehetőség.
Amikor a koncepciót megalkottátok, akkor esetleg vizsgáltatok Budapest méreteihez hasonló nagyságú városokat, mondjuk Európában, hogy hol mi a helyzet? Volt erre vonatkozó elemzés?
Igen, az előző években akár tanulmányutak is voltak, ahol körbe tudtunk menni, meg tudtuk nézni, hogy milyen helyiségek, milyen lehetőségek vannak egy adott városban. Nemzetközi kitekintést is végeztünk, úgyhogy voltak olyan alapvető információink, csak ugye az a nagyon nehéz ebben, hogy teljesen más a jogrendszer városonként, tehát teljesen mások a hatáskörök, illetve a lehetőségek. Úgyhogy ha láttuk is azt, hogy egyébként például Berlinben mennyire sok lehetőség van a sportolásra, leginkább köztereken, tehát például az is azonosítható volt, hogy egy repülőtér, egy elhagyott repülőtér át lett adva a lakosok számára, és teljesen csak rekreációs tevékenységekkel lett megtöltve. De erre volt például ott adott fővárosi önkormányzatnak mondjuk így lehetősége azt betelepíteni ilyen programokkal. A fővárosnál ugye például ilyen lehetőség nem lenne. Tehát láttuk azokat, hogy ott mi történik, viszont nem feltétlenül tudtuk beültetni itt a fővárosi életbe és a fővárosi hatásrendszerbe.
És az, hogy ezekben az európai nagyvárosokban, mint például a Berlinben, többet sportolnak-e az emberek, jobban az életük részévé vált-e a mozgás, ez ügyben össze tudjuk hasonlítani ezt Budapesttel? Tehát, hogy nálunk mi a helyzet meg ott?
Igazából nincsen egy objektív eredményem erre, vagy kutatásom, informális, amit én látok, azt tudom elmondani. Szerintem most sokkal jobban elér az információ, tehát sokkal erősebb a kommunikáció ezeknek a lehetőségeknek. Az emberek ismerik, hogy mi az, amit megtehetnek, mi az, ami elérhető. Itt nálunk a sportkommunikációval mindenképpen kell fejleszteni ezt az irányvonalat, hiszen nagyon sok lehetőség van, tehát hogy tényleg több száz sportesemény, több száz lehetőség, akár ingyenesen, vagy nagyon kedvezményesen is, de nem feltétlenül tudnak rá az emberek kapcsolódni, mert nem tudnak róla. róla. És ebben a fővárosnak megint csak egy eléggé erős szerepet kell felvennie, hogy segítse azokat a kisebb klubokat, egyesületeket, szövetségeket, akiknek nincs meg az a lehetőségük, esetleg nincs is brandjük, vagy nincsen egy olyan vonzó képük, ami mondjuk megfogná a tekinteteket, de egyébként egy nagyon értékteremtő és hasznos sport szolgáltatást nyújtanak, vagy lehetőséget. Úgyhogy ebben a kommunikációban mindenképpen kell fejlődni, ebben a fővárosnak kell egy összefogó szerepet felvennie, és én úgy látom, hogy ez az, ami sokkal jobban működik így Európa szerte a sportosabb városokban.
Milyen következtetések vonhatók le a kutatásból? Ugye egy korábban nagyon gyakran hangoztatott szlogen szerint az a cél, hogy sportnemzetből sportoló nemzetté váljunk. Ugye ezt nagyon sokszor hallottuk az elmúlt években. Hogy látod, Anna, előrefelé haladunk ezen az úton?
Én úgy gondolom, hogy igen, olyan szempontból is itt ugye, amiről már beszéltünk, hogy a COVID is előre lendítette ezt a dolgot, hogy ez látszik az eredmények alapján is, hogy nagyon fontos a zöld terület, az impozáns környezet. Ezek a szolgáltatások is azért fontosak, akár még a gasztronómia is rendelkezésre a sportolók számára, hogy ez az egész nekik egy élményprogram. És ez egy, szerintem egy olyan szempont, ami valószínűleg egyre fontosabb is lesz, hogy egy kicsit kiszakadunk a hétköznapokból, kimegyünk valahova szabadtérre, egy szép környezetbe, ott esetleg találkozunk ismerősökkel is, sok ilyen kisebb helyszín esetében akár közösségek is kialakultak már, tehát egyben egy találkozópont is tud lenni egy ilyen sportpálya. Tehát, hogy igazából ez már valójában egy kicsit több is, mint sport, egy kikapcsolódási, élményszerzési, rekreációs tevékenység, ami így az életmódnak is a része tud lenni, és szerintem ez újdonság mondjuk egy 10 évvel ezelőtti állapothoz képest, hogy ez így megjelent, és erre ilyen nagy igény van.
Én sajnos jóval idősebb vagyok nálatok, de az én fiatalkoromból visszaemlékszem arra, hogy annak idején, hát persze nem rám, meg az én társaságomra volt ez jellemző, de valakit láttak futni az utcán, vagy egy téren, akkor azt jó esélye kiröhögték. Már azért már egészen más a helyzet. De azért, ha egy utcai futóversenyt rendeznek a fővárosba, akkor mindig van nagyon sok autós, aki gutaütést kap ettől. Ha autózom, és mellettem a biciklisávban megjelenik valaki, és jobbra fordulnék, és szóval nem kell mondani a különböző problémákat. Hogy látjátok ti, hogy ez a mindennapos mozgást, a sportolást, ami az emberek részévé vált, vagy részévé kéne, hogy váljon mindenkinek. Ezt mennyire fogadja el a nagy közönség, a lakosság? Mennyiben javult ez ügyben a helyzet?
Mi így a panaszok számából azt látjuk, hogy azért sokkal trendibbé vált a sportolás olyan tekintetben, hogy nincs olyan sok negatív visszhangja, például egy nagy fővárosi közszereti futóeseménynek. Az biztos, hogy szabályozni kell ezeket, amelyek például lezárással járnak, és az autós közlekedés nem teszik lehetővé. Tehát az nagyon fontos, hogy lássuk, hogy ezek mikor vannak, hogyan vannak elosztva, illetve mennyi ennek a száma. Tehát, hogy van egy olyan lélektani határ, amit, hogyha átlépünk, már valószínűleg hiába jó dolog a mozgás, már nem fogadnák el a lakosok, illetve azok, akik át akarnak menni az adott útszakaszon. Úgyhogy én abban látom itt a fontosságát ennek, hogy szabályozottan történjen. Nekünk ugye van is erre egy rendeletünk, hogy a futóesemények tekintetében hány darab esemény lehet, illetve az események között is kategóriák vannak meghatározva. Az első kategória, amelyik útlezárással jár és fő utakat érint, a második kategória, ami érint útlezárás, de kisebb utakat, és van az egyéb kategória, ami egyáltalán közutat nem érint, de közterületen zajlik. És ezekben is megvan szabva, hogy az első kategóriában 3 ilyen futóesemény lehet, a második kategóriában 6, és egyéb kategóriában ugyancsak 3. És az is nagyon fontos, hogy ezek ugye hétvégén olyan időszakaszban legyenek megtartva, amelyek nem a legsűrűbb forgalom mellett történnek, illetve hogy egymás után azért ne legyenek események, mert azt is meg tudnánk tenni, mert azért igény nagyon sok emberben megvan arról, hogy akár minden héten elmenjen egy futóeseményre, hogy mindig lesz az a réteg, aki nincs azért ebbe bevonva. Ő nem is érti talán, hogy mi történik itt, ebben mi lehet a jó. Tehát ilyen mindig van, tehát nehéz meggyőzni mindenkit, ezt talán nem is tudjuk megtenni, de egy jó előzetes kommunikációval biztos, hogy tudunk ezen segíteni.
De ugye ma már az úgy van, hogy nem a futót, akit látunk az utcán, azt nevetjük ki, hanem éppen az lesz nevetségtárgya, aki azzal kérkedik, hogy ő nem szokott sportolni.
Ez így van, ez megváltozott, igen. Egy trendi dologgá vált, és szerintem egy ilyen státuszszimbólum is a sportolás most már.
Hát az elkészült sportkoncepció jó néhány évre meghatározza most a csapás irányokat, a fejlesztési területeket. Mire jutottatok, mi a legfontosabb teendő? Az infrastruktúra fejlesztése, az iskolai sportolási lehetőségek bővítése, az emberek további meggyőzése a sportolás, a mozgás fontosságáról. melyek a csapás irányok?
Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy az utánpótlás nevelés, ami azért itt a helyi sportszövetségek tekintetében elég erősen történik, egy nagyon tág részből indul és szűkül. Ugye kiválasztódnak azok a fiatalok, akik ügyesebbek, akik tehetségesebbek, és ugye az élsport felé viszik így a fiatalokat ebben a szemléletben. És nekünk pont az lenne a lényeg, hogy az utánpótlás nevelés az legyen erős, egy nagyon nagy bázisból induljon, de erre rá szeretnénk éleszteni a szabadidő sportolást, tehát ne kiessenek azok, akik esetleg nem választottak ki, hanem ugyanúgy vigyék tovább ezt az attitűdöt, és sportoljanak tovább, csak már nem azokban a keretekben, mint előtte. Ehhez egyébként hozzá tartozik minden, tehát itt a sportinfrastruktúra fejlesztés is, az események száma is, de ez is nagyon fontos, hogy ezek rendszeresen történjenek, hogyha a főváros szervez évente 3 eseményt, attól nem lesz sportosabb a fővárosi lakosság. Tehát itt fontos az, hogy minél több legyen, hogyha kisebb is, és nem mindenkit ér el, de mégis minél több legyen, mindenki számára ez elérhető legyen, tehát integráltan történjenek, és amit én még itt nagyon fontosnak tartok, hogy a részvételiség megjelenjen, de ne csak az események tekintetében, hanem már előzetesen, hogyha egy eseményt, hogyha egy fejlesztést, hogyha egy bármilyen projektet indít a főváros, akkor lássuk, hogy arra tényleg van-e igény. Mert most mondhatom én azt, hogy én azt mondom, hogy a fejlesztés a legfontosabb, és a létesítményeket fejlesztjük, de lehet, hogy az embereknek sokkal fontosabb, hogy kimenjenek, és egy nehéz nap után tollaslabdázzanak a Városháza parkban. Például ilyenre is volt példa, és azt láttuk, hogy akár öltönyben jöttek az emberek, és egy kicsit mozogtak, tehát lehet, hogy erre sokkal nagyobb igény van. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy a fő irányvonal az, hogy minél több embert megmozgassunk, és ehhez minden hozzátartozik, de adott helyzetben kell azt megnéznünk, hogy akkor mi az, amire a nagyobb igény van, és mi az, amire a pénzt így akkor fordítani tudjuk.
Hogyha a szociológus nem csak arra kérték volna meg, hogy végezzen egy ilyen kutatást, hanem arra is, hogy adjon tanácsot a kutatás nyomán, hogy na, mit kéne csinálni, akkor mit mondana?
Mindenképpen azt mondanám, az kifejezetten jó ötletnek tartom, hogy a különböző igényeket figyelitek, és ahhoz szabjátok a fejlesztéseket. Ugye itt Budapesten belül akár kerületeként is nagyon eltérő, tehát valahol rengeteg zöld terület van, és jobban megengedhetnek akár egy nagyobb költést is az ott lakók, valahol gyakorlatilag alig van, tehát például azt tudom, hogy az 5. kerület volt az, ahol egy létesítmény van gyakorlatilag, itt ugye akkor akár arról is tájékoztatni a lakosságot, hogy hova tud menni sportolni, az is nagyon fontos. A másik pedig az látszik a kutatásból is, hogy ezekre a rendezvényekre nagy igény van, és népszerűek, és én is úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontosak arra, hogy ugye megismertessék a helyszíneket, az emberekkel bevonzák őket, és ugye rögtön egy élményszituációba kerül, akár közösségbe is, hogyha egy ilyen rendezvényre ellátogat. Tehát magának ennek a szabadtéri sportolásnak a kultúráját biztos, hogy jól lehet továbbfejleszteni azzal, hogy minél több kapcsolódó tematikus rendezvény van, illetve a másik pedig, ami mindig nagyon pozitív, hogy egy alulról jövő közösség szerveződés is van a helyszínek. Körül ugye itt a Margit-sziget leginkább egy olyan presztízs hely, a rengetegféle rendszeresen kiáró sportoló csoportnak vannak különböző felületei, ahol kommunikálnak, meg szerveződnek különböző témákban, és azt látszik, hogy őket mindenképpen érdemes lenne támogatni, nem nagyon erőltetetten felülről jövően, hanem inkább alulról partnerként felkarolni az ő kezdeményezéseiket, és ez is egy olyan dolog lehet, hogy ugye ezeket a közösségeket, hogyha tovább lehet facilitálni, és egyre nagyobbak, egyre vonzóbbak, akkor egyre több környékbeli lakost tudnak integrálni a helyi sportolók közé.
Na hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és bízom abban, hogy az elvégzett kutatás, illetve az elkészült sportkoncepció szövegét sikerült egy kicsit közelebb hoznunk a hallgatókhoz, és lefordítanunk a gyakorlat nyelvére. Kedves hallgatóink, Önök Budapest Sportos podcastját hallották Henz Zsuzsannával és Sütő Annával, na meg Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.